Köszöntünk mindenkit, ez a Gurulj be lassítva is az M4 foci podcastjának rendkívüli adása, hiszen Isztambulban vagyunk, helyi idő szerint 1 órakor, ami magyar idő szerint delet jelent, Marti Zoltánnal, aki itt van, és Zoli, te már itt a városban jártál, keltél a mai nap folyamán, ugye tegnap csütörtökön délután érkeztünk ide. Még olyan nagy BL hangulatot nem tapasztaltunk, talán csak a stadion környékén, az akkreditáció átvételénél, de ott is a szokásosnál ugye kevesebben vannak, vagy voltak, hiszen a döntőt csak szombaton játsszák.
Igen, a BL hangulat még a török televíziókhoz érkezett csak meg, tehát nem a városba, amelyik egyébként egy óriási metropolis, egy irgalmatlanul zsúfolt, talán ez jobb szó, mint hogy nagy lenne Isztambul. De a török televízióadók kiemelten foglalkoznak nyilván a mérkőzéssel. Egyrészt a török nemzeti büszkeséghez szerintem egy nagyon fontos hozadéka, hogy Isztambul végre megrendezheti ezt a Bajnokok Ligája döntőt, hiszen 4. éve várnak arra, hogy a török fővárosban legyen a döntő. Másrészt pedig tényleg vannak olyan játékosok itt majd, mint az Interben, mint a Manchester Cityben, Gündogan, illetve Çalhanoğlu, akik török származásúak, vagy ugye Çalhanoğlu például a török válogatottat választotta, úgyhogy emiatt is nyilvánvaló. De nem ezért nagy dolog, azt hiszem ez a döntő, hanem önmagába véve is már a párosítás is szerintem sok izgalmat takar magában. Lehet, hogy a Manchester Citynek az Inter a legkellemetlenebb ellenfél, ami jöhet?
Hát azok után, hogy játszott a Manchester City az egész Bajnokok Ligájában, szinte mindenki kellemes ellenfél volt. Annyit ahhoz, amit mondtál, hogy ugye azért az isztambuli reptéren már olyan szőnyegen vonultunk, ahol BL trófea volt és a BL döntő, illetve Isztambul arra nagyon készül, és ennyi török vonatkozás, ugye van a döntőnek a helyszín, hogy egyrészt lehetőleg olyan színvonalas legyen a döntő, mint 18 évvel ezelőtt, amikor ugye a Liverpool és a Milán játszott 3-3-as döntőt. Angol-olasz Bajnokok Ligája döntő azóta sem volt egyébként. Illetőleg nem akarják, hogy az előforduljon, ami megtörtént tavaly Párizsban, hogy több mint fél órás késéssel kezdődött a döntő. Itt aztán Isztambulban minden belügyi szolgálat vagy rendőrség vezető kijelentette, hogy itt rend lesz. Tehát itt ugyan két nagyon vehemens szurkolótábor van, két más temperamentum szurkolótábor, de rend lesz. Hozzáteszem, nagyon készülnek itt magunk a drukkerek is. Egy elképesztő koreóval készül az Inter, 17 ezer szurkolót kértek arra, hogy ugyanolyan interkék pólóban legyen, és több mint 100 ezer eurót állóztak az ultrák arra, hogy a koreográfia eljusson egyáltalán Milánóból Isztambulba. Az angoloknál ugye hát az a hatalmas nagy kérdés, hogy meg lesz-e a nagy triplázás, ami a Manchester Unitednek sikerült 1999-ben, angol bajnokság, angol kupa, illetőleg Bajnokok Ligája. Az Inter pedig 2010-ben nyert José Mourinhoval a kispadon legutóbb, és Simone Inzaghinak a testvére, Filippo Inzaghi viszont BL döntött el 2007-ben, de visszatérve a kérdésre, az Inter senkinek sem kellemes ellenfél. Épp azt szedték össze az olasz kollégák, hogy Simone Inzaghinak, ha van ideje felkészülni egy csapatra, akkor azokat a kulcsmérkőzéseket, amiket meg kell nyerni, azokat az Inter mind kivétel nélkül hozni tudta. Ugye már ősszel a csoportban Inzaghi, akinek egyébként 2024-ig van szerződése, és hosszabbítani szeretnének vele legalább egy évet, ha a harmadik csoportmeccsen otthon nem verik meg a Barcelonát, valószínűleg már ott gyakorlatilag kiesnek, őt meg elküldik. 1-0-ra valahogy legyőzték. A világbajnokság után az első bajnoki meccsükön az egész Európában akkor legjobb formában lévő Napolit megverték bajnokin. Bejutottak erről az olaszágról úgy a döntőbe, hogy azért a Milánt kellett elbúcsúztatni, tehát megoldották ezeket a feladatokat, látszólag erősebb vagy jobb formában lévő csapatok ellen. Most viszont az Inter is jó formában van, mert ugye a legutóbbi 13 meccséből 12-t megnyert. De én azt gondolom, ez persze csak szerény vélemény, hogy itt azért a Manchester City szabja majd meg a mérkőzés ritmusát. A Manchester City ugye egészen elsőprően játszott a Bajnokok Ligájában is, otthon. Idegenben 5 döntetlen és 1 győzelem. Most ugye nem Manchesterben van ez a mérkőzés. Tehát ha Manchester City úgy kezdi a mérkőzést, mint ahogy kezdte a Real Madrid elleni otthoni találkozót, akkor az Inter óriási bajba kerül. Hát ha úgy kezdi, mint ahogy Madridban, kicsit biztonságosan, őrizve a labdát, akkor nem mondom, hogy az Inter nyerekben lesz, de akkor az Internek, ha levegőt hagy neki a City, akkor a levegővétellel tud élni, mert ugye ebben az Interben azért vannak Európa bajnokok, Vannak nemzetközileg hihetetlenül tapasztalt játékosok, akik így van, van olyan játékos, hogy például Mkhitaryan, aki fölépült, aki nyert már konferencialigát, nyert már Európa Ligát, de BL-t még nem. Szóval azért mind a két csapatban van friss argentin világbajnok is, tehát itt azért olyan játékosok játszanak, hogy itt azért semmilyen eredmény nem lenne hatalmas meglepetés. Nagyon érdekes volt, talán így lehet összefoglalni, ahogy Di Marco, az olaszok ultrából lett játékosa mondta, hogy a Manchester Citynek a Bajnokok Ligája győzelem az egy rögeszme, az Internek egy álom.
Ez azért érdekes, mert két évvel ezelőtt Portóban ott voltunk, amikor a Manchester City a Chelsea-vel játszott, és az embernek az volt a benyomása, hogy minden mellett, hogy a Chelsea kiváló csapat volt természetesen, de mint a Guardiola túl gondolta volna kicsit azt a döntőt. Múlhat ez a döntő most azon, hogy Guardiola mennyire akar alkalmazkodni az Interhez, és mennyire engedi el ezt az egészet, és próbálja azt játszatni, amit tavasszal?
Én azt gondolom, hogy Guardiola tanult sok esetből, így abból is, ugye azon a mérkőzésen védekező középpályás nélkül játszottak igazából. A Chelsea egy tapasztalt csapat volt, Thomas Tuchel azért egy tapasztalt edző volt, és előtte ugye az FA kupában megverte a Chelsea a Manchester City, tehát volt mitől tartani a Manchester Citynek, most nincsen, most azt hiszem, ha a City pályára tudja tenni azt a játékot, amit mondjuk a Real Madrid ellen a pályára tett, akkor az ellen az Internek sem lehet nagyon sok válasza. Érdekes egyébként, Arrigo Sacchi mondta, aki legutóbb ugye olyan olasz volt, aki két bajnokok ligáját is nyert a Milánnal. Ugye most előfordult, hogy két olasz edző, ugye Ancelotti nyert tavaly, idén Simone Inzaghi, azóta se volt ilyen, 89-90 óta, hogy az Inter nem játszik egy nagyon agresszív, letámadó játékot. De most lehet, hogy az Internek ki kellene bújni a bőréből, és ezt megpróbálni, mert ha a City olyan zavartalanul építhet támadást, mint ahogy a Real ellen, akkor azt meg is fogja tenni. Szerintem Guardiola megtalálta a csapatát. Tehát, ugye nagyon-nagyon kevés olyan, nem is emlékszem olyan BL döntőre, ahol gyakorlatilag sem eltiltott, sem sérült nem volt. Mert most olyan játékos, aki komoly tényező lehet, az mind meggyógyult. Nyilván, hogy kezd vagy nem kezd, az Mkhitaryan esetében főleg, az nagy kérdés. De mind a két csapat, a létező legjobb csapatát a pályára tudja küldeni, és inkább azt hiszem, hogy az Inter gondolkodik úgy, hogy alkalmazkodni kell a Manchester Cityhez, semmint fordítva.
Milyen érdekes, hogy két éve pedig Haaland még nem volt a Manchester City játékosa, és azt hiszem ez is egy faktor, de vajon milyen formában van? Mert láttuk, hogy az egész éve milyen jól sikerült, és aztán ott voltak az elmúlt mérkőzései, ahol meg annyira nem ment neki. Mennyire fogja majd Haaland meghatározni a City eredményességét?
Ugye Haaland 52 meccs előtt 52 volt. Hát ez meccsenként egy gólos átlag. Kettő, ugye legutóbb norvég játékos akkor ugodult a BL döntőben, amikor ez a nagy triplázás sikerült a Unitednek, ugye Solskjær el is döntötte csereként beállva a BL döntőt, viszont Haaland a legutóbbi 7 meccsén mindössze egy gólt lőtt, amit soknak semmiképpen sem neveznék. Ráadásul utalva az előbb az Inter kapcsán, hogy az Inter milyen feladatokat oldott meg, azért az Inter védelme is, ez a Bastoni, Acerbi, Darmian közvetlen hármas, mert ugye három védővel játszik az Inter, és valószínűleg Dumfries és Di Marco lesz a két szélén. Szóval ezek Osiment, vagy Giroud, vagy ezeket azért lapátra tudták úgy tenni, hogy nem voltak veszélyesek. Igazából ugye azt mondják az olaszok, hogy amikor 2010-ben megnyert a Bajnokok Ligáját az Inter, a Bayern München ellen a madridi döntőben, akkor az volt a kérdés, hogy mit tudnak kezdeni Robbennel, mert Robben akkor bombaformában volt. Most mit tudnak kezdeni Haalanddal, és akkor megoldották Mourinhóék, ha most is megoldják, több esélyük lehet. Haaland azonban nyilván egy fantasztikus játékos, egy óriási tényező a Manchester Cityben, de nem az egyetlen. Tehát azt láttuk, hogy ez a Manchester City Haaland gólok nélkül is azért sakban tudta tartani a Real Madridot, ahol ha beállt három cserejátékos, egy pár perc alatt össze tudott hozni egy gólt. És ugye egészen fantasztikus formában játszik Bernardo Silva, nagyszerűen játszik De Bruyne, tehát azért nem csak Haalandból áll a Manchester City, az kétségtelen, hogy Guardiola csapataiban Még ha visszanézzük ugye a legendás Barcelonáját, amelyel 2009-ben és 2011-ben is bajnokok ligáját nyert, ilyen típusú csatár nem volt. Tehát mondjuk David Villát, vagy Messit, vagy akár Ronaldinho-t nem lehet Haalandhoz hasonlítani, nem játéktudásban, hanem karakterben. Haaland viszont egészen biztos, ugye ezt többször is hangsúlyozta, hogy a különbséget ő jelenti pillanatnyilag, mert nélküle mindent megnyert a City, kivéve a BL-t, vele meg most meg fogja nyerni a BL-t is.
Tök jó, hogy Szoboszlai Guardiolát, mert azon gondolkodom, hogy az ő megítélésén vajon változtat-e az, hogyha elveszít egy újabb bajnokok ligája döntőt, vagy hogyha nyer. Csúcsra érek Guardiola, vagy már mondhatjuk azt, hogy most is csúcson van, hiszen az európai labdarúgás elmúlt évtizedeinek vitathatatlanul egyik, hanem a legmeghatározóbb edzője, aki persze mindig olyan csapatoknál volt, ahol minden lehetőséget megkapott, de ezekkel a lehetőségekkel élt is. És mondhatjuk, hogy most is milyen minőségű játékosai vannak a Citynek, de ezekből a játékosokból Guardiola hozza ki a maximumot, legalábbis úgy tűnik.
Föltette a BBC azt a kérdést most, hogy Guardiola minden idők legjobb edzője. Főleg, ha megcsinálja ezt a triplázást. És rendkívül szélsőséges nézői vélemények, vagy újságírói szakvélemények is érkeztek. Volt, aki azt mondta, hogy mindenképpen igen, két különböző csapattal ez még senkinek nem sikerült, neki sikerült a Barcelonával, most összejött a Manchester Cityvel. Tehát ebből a szempontból nagyon sokat számít, hogy megnyeri ezt a meccset, vagy sem. Kettő, minden játékos, akivel dolgozott, az úgy érzi, hogy jobb játékos lett tőle. Még azokban a csapatokban utalok a Bayern Münchenre is, ahol mondjuk például Kimmich jobb hátvédből középpályás. Tehát most gyakorlatilag Stones futja végig ezt a karriert. Tehát mindenkinek megtalálja a helyét, mindenkiben megtalálja a benne lévő kreativitást, és Guardiola csapatainak lenyomata ott van. És ezzel szemben van a másik vélemény, hogy hol jön ő mondjuk Sir Alex Fergusonhoz, akinek Jesper Blomqvisttal kellett kezdenie a barcelonai döntőben 99-ben, meg mi lenne Guardiolával, majd akkor lesz Guardiola jó edző, ha nem tudom én, a Queen's Park Rangers-t is följuttatja a csúcsra. Nyilván ez nem, ugye Inzaghi a másik edző azt mondta, hogy ő Guardiolát tartja a legnagyobbnak. Én azt hiszem, hogy ráadásul egy olyan edzőről beszélünk, és ezért én nem szeretem ezeket az összehasonlításokat, aki még azért nem a pályafutása végén jár. Tehát Guardiolában még egy jó 10-15 év bőven benne van, de azt láthattuk épp az Európa Liga kapcsán, hogy a José Mourinho is az összes döntőjét megnyerte, ezt most nem nyerte meg. Tehát nincs olyan edző, aki mindig mindent megnyer, és Guardiolának szerintem nagyobb teher az, hogy ő 2011 óta nem tudott bajnokok ligáját nyerni, pedig minden adva volt akár a Bayernnél, akár a Citynél, mint magának a Citynek, amelyik ugye egyszer elveszített egy BL döntőt, de mondjuk, hát nagyon érdekes, ugye az első Premier League bajnoki címet az 2012-ben nyert a Manchester City, hát Guardiola akkor már kétszeres BL győztes volt, és egyébként úgy tudta megnyerni, hogy pont most véletlenül a Queen's Park Rangers-t említettem, hogy az utolsó fordulóban 0-2-ről fordítottak úgy, hogy 1-2-nél az a Dzeko szerezte az egyenlítő gólt, aki most az Intert erősíti. Tehát Dzeko nagyon sokat hozzátett már Manchester Cityhez, hát most lehet, hogy el is tud venni tőle. Egyébként, ha ő betalálna, ugye ő lenne a BL döntők történetének legidősebb góllövője. A csúcsot az a Maldini tartja, aki Isztambulban 18 évvel ezelőtt már az első percben gólt lőtt jobb lábbal a Liverpoolnak. De aztán az végül nem lett elég a győzelemhez.
Jó, hogy szoboszlatjék volt, menjünk erre tovább, mert ugye Lautaro Martínez helye megkérdőjelezhetetlen a bajnokok ligájában. Ugye Simone Inzaghi nagyon szépen variált itt Koreával a bajnokságban. Az a kérdés viszont, hogy Lukaku vagy Dzeko az, aki inkább illeszkedik az Inter játékához, illetve inkább veszélyesebb tudna lenni a Manchester Cityhez. Megjegyzem, Lukakunak egyébként a City ellen kimondottan jól ment még Everton játékosként.
Igen, hát Everton játékosként aztán lőtt 5 gólt is, de az az igazság, hogy Lukaku egyetlen meccsen se volt kezdő a bajnokok ligájában. Ugye a csoportban is összesen 7 gólt szerzett, mert 7 percet játszott. Igaz, lőtt egy gólt. Mint ahogy az is igaz, hogy Lukaku a BL valamennyi szakaszában, csoportmeccs, nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő, lőtt gólt vagy adott gólpaszt. Én úgy érzem, hogy Dzeko fog kezdeni, pont azért, mert Lukaku extra faktora az csereként beállva biztos, hogy érvényesül, fordítva nem annyira. Természetesen, ha Lukakuval kezd Inzaghi, azzal lehet, hogy egy picit meglepi Guardiolát. Lukaku fizikailag talán még Dzekónál is erősebb játékos, de de én azt hiszem, hogy Dzeko játszik addig, amíg bírja, és aztán jön Lukaku, vagy a helyére, vagy akár mellé, ha szükséges. Azért ez nem olyan rossz választás. Természetesen a másik oldalon szinte biztos meg benne, hogy Haaland kezd, nem pedig Alvarez, de ha Alvarez játszik majd valamikor, az se lesz olyan, hogy nagyon gyengülne tőle a City. Tehát ez igen komoly sakjátszma lett, meg lehet lepni a másikat. Ha Lukaku kezdene, az szerintem meglepetést jelentene, de azért nem hiszem, hogy a Manchester City-t nagyon váratlanul érné. Ráadásul ugye a kezdőcsapatokat 75 perccel a kezdés előtt kihirdetik, hát akkor valaki látja, hogy Lukaku játszik, és nem Dzeko, azért arra a City védelme tud reagálni, de egyébként a City védelmének valószínűleg ugyanaz a feladata lenne, mint egyébként, ha a Dzeko, ha Lukaku, mindketten azért őszjátékban se rosszak, levegőben is elég erősek. Hát Lukakunak mondjuk a ballába erősebb, mint Dzekónak, de hát Dzeko meg nyilván a dupla bizonyítási vágy az fűti. Hozzáteszem, hogy Lukaku is játszott már, kupadöntőt volt, hogy nem úgy ment neki. Egyébként is az az érdekes, ez főleg az Internél látszik nagyon, hogy nagyon sok nagyon jó játékos, Lukaku is ezek közé tartozik, de említettem Brozovicot, vagy éppen Dumfries-t is, hogy a világbajnokságon, akik jártak, és ugye az olaszok nem voltak ott a VB-n, akik a VB-n jártak, borzasztó formába mentek vissza. Tehát a január, február, március majdnem mind elment erre. De áprilistól kezdve, akik a VB-n játszottak, és jó játékosok, újra magukra találtak, és ez az Inter felemelkedésének egyik titka is, hogy azok a futballisták, akikben megvolt a kvalitás, azok most meg is mutatják, hogy jók.
Azért itt végezetül a személyes szálak mellett nem menjünk el, mert a 17. helyszíni bajnokok ligája döntő közvetítésedre készülsz, a 19-et fogod látni, ezek óriási számok, az én hármom sokak számára olyan soknak tűnhet, de hát ez ehhez képest ez semmi. Ráadásul, ahogy említetted a legelején, hogy keretbe foglaljuk ezt a podcastet, egy emblematikus helyszín. Ez az Atatürk stadion, ahol egy nagyszerű dönt, az isztambuli csoda, csak így beszélik ugye ezt a bizonyos Liverpool-Milán döntőt, ahol már mindenki azt hitte, hogy a Milán megnyeri ezt a döntőt, és végül még semmi történt. Neked mit jelent személy szerint ez az isztambuli döntő most egy ilyen helyszínen?
Hát ebből a 17-ből is a legjobb döntő az az isztambuli volt. Tehát emlékszem, hogy a 2005-ben úgy kezdődött az isztambuli kis kaland, hogy fölvettem az akkreditációt, majd mire a média autóhoz értem, nem volt a nyakamban, csak ez a lógó, ez az akasztó, úristen, valahol elhagytam, mert valahogy ott kirukadt, és vissza kellett menni, és a lépcsőn, ha fújt a szél, ott megtalálni, hogy na ez az enyém. Jó, ez megvolt. Elkezdődik, ugye, tehát az ember ugye fölvezetni a Bajnokok Ligája döntőjét, van komoly, akkor is volt fölvezető műsor, most ugye még komolyabb, még hosszabb, de azért mégiscsak a nézők egy része, amikor a meccs elkezdődik. És milyen levegőt vennél, tulajdonképpen mi történik, addigra Paolo Maldini, aki életében azt hiszem egy BL gólt lőtt addig, jobb lábbal belövi az első percbe. Tehát az már fantasztikus. És akkor a Crespo ugye lőtt még kettőt, 3-0, és a fél időben nem lehetett azt érezni, legalábbis az angol szurkolókon nem, hogy elveszettnek hinnék a mérkőzést. Az olaszok örjöngtek, mint ugye később kiderült, az olasz csapat már a Milán már az öltözőben ünnepelte, gyakorlatilag át is hallatszódott a Liverpooliakhoz, a Benitez, a Liverpool edzője erre is alapozott, és amikor a Gerrard szépítette és a közönséget elkezdte vezényelni, akkor az irgalmatlan volt, és fantasztikus hangulat volt. Nagyon gyorsan 3-3 lett, majd szinte fél óráig nem történt semmi, és jött például oda mellém egy biztonsági ember, az olasz szurkoló, hogy szóljanak a Liverpooliaknak, mert nem lehet viselkedni. És kérdezte, viszont mi, verik magát, vagy bedobálják? Nem, nagyon kiabálnak. Hát mondták, az lehet, és ez egy nagyon emlékezetes döntő volt. Hozzáteszem, hogy annyi gólt sem láttam BL döntőn. Itt hát most elgondolkodtam, ahogyan itt fölidéztem az emlékeket, hogy vajon a 3-3 benne van-e a mai, vagy a szombati mérkőzésben. Hát szerintem körülbelül annyira van benne, mint az akkoriban. De akkor egyébként a Liverpool nem volt egy különösebben, tehát a bajnokságban nem volt egy jó csapat, nem volt annyira kiemelkedő, mint a Manchester City most. És visszakapcsolva még ahhoz, hogy ugye a nagy triplázás, hát ugye a Unitednek úgy jött össze a nagy triplázás, és ma már úgy mondják, hogy a Ferguson csodája, hogy a 90. percben vesztésre állt a BL döntőben. Tehát az már nyilván be kellett küldeni a Sheringhamet, meg be kellett küldeni a Solskjaert, de hogy két szögletből ott a United két gólt szerez, az tényleg, hát a Lennart Johansson ugye ott elindult leátadni a kupát, kiderült, hogy hosszabbítás, fölment. Mire fölment, kiderült, hogy nincs hosszabbítás, újra lement. Tehát egészen elképesztő dolgokat képes a BL döntő is produkálni. Az más kérdés, az utóbbi években talán a döntők azok nem voltak annyira színvonalasak, de drámai volt nagyon-nagyon sok, és azt hiszem egy nagyon szörnyű 1-0-al is beérné a Manchester City és beérné az Inter is.
És milyen érdekes, hogy ha a Manchester City megnyerni ezt a BL döntőt, akkor Manchester városa lenne a második olyan város, amelyiknek két csapat a Bajnokok Ligáját nyert, az egyetlen egy pedig nem más, mint Milánó. Ez is egy történelmi adottság ennek a döntőnek. Ti a Gurulj Lassít a podcast adását hallottátok, és ne felejtsétek, hogy a közmédia az elkövetkező órákban és napokban kiemelten foglalkozik a Bajnokok Ligája döntőjével, akár itt Isztambulban, akár pedig Budapesten. Sziasztok!